Érdefem 101.3. Érden jó.
A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Sevcsike Mannával beszélgetünk, a Baba Genetika Egyesület alapítójával és vezetőjével. Több apropója is van ennek a beszélgetésnek. Egyrészt az, hogy ahogy arra felhívtad a figyelmét, talán az illetékeseknek is, illetve nekünk is, hogy októberben lejár az az ajánlás, ami ugye a genetikai vizsgálatoknál eddig adott volt. Miről szól ez az ajánlás maga?
Ebben az EMI iránymutatásban le van az írva, hogy hogy kellene történnie a genetikai vizsgálatoknak a várandóság során. Esetben kerülünk olyan helyzetekbe, amikor tisztán látszik azt, hogy nem kapták meg a kismamák a megfelelő tájékoztatást a vizsgálatokról, nem lettek leletek kiértékelve, teljesen más vizsgálatokra küldik őket, mint ami adott esetben indokolt lenne. És hát bár az iránymutatásban az nincs leírva, de nagyon sokszor ezt a teljes empátia hiányában teszik meg sajnos a szakemberek.
Mi lehet szerinted ennek az oka? Tehát, hogy nyilván ugye azt lehet hallani, hogy itthon az egészségügyben dolgozók sajnos nincsenek éppen kellőképpen megfizetve, nagyon sokan ugye pont emiatt külföldre mennek dolgozni, erőforrás hiány van, de hogy azért mégiscsak, tehát hogy gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon szenzitív téma, tehát hogy maga a terhesség, a kismama gondozás, a baba a genetikai vizsgálatoknak pont, hogy kiemelt jelentőséget kellene, hogy kapjanak.
Hát köszönöm, hogy te is így érzed, és pont ezért szoktam én is azt mondani, hogy azért ez mindenkit érint, tehát hogy mindenkinek a környezetében születik kisbaba, és igenis tudomásul kell venni, hogy itt emberéletekről beszélünk. Tehát, hogy itt azért nagyon nagy jelentősége van egy-egy információnak, nagy jelentősége van annak, hogy mondjuk egy vizsgálat után van, aki elmegy mondjuk egy abortusz irányába, holott azért manapság már a tudomány fejlődik. Úgyhogy azért nem mindegy, hogy milyen döntést hozunk meg, és nem mindegy, hogy mikor hozunk meg egy döntést, és nem mindegy, hogy ebben milyen támogatást kapunk. Tehát elkeserítőnek tartom sokszor azt ma Magyarországon, hogy mondjuk egy Down-szindrómás gyermeket nem engednek megszületni egy kórházban. Nemrég végig kísértünk egy Edwardos babát a megszületésével, és ott is kőkemény akadályokba ütköztünk azzal kapcsolatban, hogy ő hol születhessék meg, hogy születhessék meg, milyen ellátás jár neki. Nagyon, nagyon fontos ez a része is, hogy ugye sokszor látnak mondjuk egy genetikai ultrahangon jeleket, de nem mindegy az mondjuk, és itt a betegútnak az állandó jelentősége, azt gondolom, és ez nem csak a baba genetikánál van előtérben, hanem alapjáraton így az egészségügyben is, hogy mondjuk eljuthasson egy olyan szakemberhez, aki már a születés utáni részében adott esetben az orvosa lehetne. Tehát mondjuk egy szívfejlődési rendellenességnél konzultálhasson egy szívsebésszel is. Nagyon-nagyon fontos részek, vagy nagyon sokszor találkozunk vese problémákkal a babánknál. Egyvesével gyönyörűen el lehet élni, de nem mindegy az, hogy mondjuk egy nefrológussal erről konzultálok, ő elmondja, megnyugtat. És az egészben nagyon nem mindegy a lelki kísérése sem, azt gondolom.
Ugye ti pont ebben is tudtok segíteni, mint ahogy nagyon sok másban, de hogyha már ti ezt így ellátjátok, akkor kicsit azért kanyarodjunk rá, hogy a TB vizsgálatban ugye a 12. heti ultrahang az benne van, tehát hogy a TB azt állja, viszont hogy a kombinált vérteszt, ami így mellé vagy mellette ki tudná mutatni a rendellenességeket, azt meg a kismamáknak saját zsebből kell fizetni, hogyha meg nem tudják, akkor meg például ti is támogatjátok őket, vagy ez hogy működik?
Egy dolog, hogy államilag támogatott az ultrahang, de nagyon nem mindegy, hogy az államilag támogatott ultrahangot, de akár a fizetős ultrahangot is milyen szakember végzi, milyen gépen végzi ezt az ultrahangot, mert például előírása ennek az iránymutatásnak, amit emlegettünk, hogy úgynevezett FMFS ultrahang specialistának kell egy ilyen ultrahangot végeznie, és ilyenből igencsak kevés van ma Magyarországon. Állandó változó számban, de azt hiszem kb. Ilyen 50 és 60 közötti szakember van, és nagyon fontos része az, hogy ugye maga az a kombinált teszt, amit te is mondtál, hogy térítésesen van, olyan 45 ezer forint körül van, de ez már tartalmazza az ultrahangot is, és a vérvételi részét is, amiből ugye kapunk egy eredményt. És nagyon fontos része annak, hogyha egy kombinált tesztet végeztetünk, hogy azt egy szakember kiértékelje. Pont most minél több történetet próbálunk majd ebben is megjelentetni, hogyha amennyiben nem értékelnek ki egy ilyen tesztet sem, rendesen szóban megfőtt szakember, annak milyen hatásai lehetnek. És ugye még mindig, és én erre vagyok nagyon büszke, hogy nálunk olyan szakértők vannak a babagenetikánál, mert nem én Sefcsik Anna édesanyja fogok egy teletet kiértékelni soha, akik ehhez értenek, és kellő empátiával is rendelkeznek, tehát akik a mi szemléletünket így átadják az embereknek ugyanúgy.
Ugye, amit mondasz, az, vagy amire utaltál, az Jennifer története, aki egy adott ponton hozzátok fordult segítségét, és kapott is. Ővele majd fogunk beszélgetni, a vmn.hu-n is lehetett olvasni erről az egész történetről, veled is egy interjút, és ővele is. De ott gyakorlatilag megelőzhető lett volna ez az egész kárvária, hogyha a 12. heti kombinált tesztet egy biológus kiértékeli számára.
Így van. Tehát ha ott az ő leletüket szóban kiértékelik, akkor az az alacsony kockázat, amiben ugyancsak ott van az, hogy egy vagy te az X-hez. Tehát, hogy nagyon sokan félreértelmezik a leleteket, és én ezért is tartom veszélyesnek azt, amikor ugye nekiáll a Facebook népe például egy leletet elemezni. Ez nem lehet. Nem értenek hozzá. Tehát, hogy igenis el kell fogadni, hogy nem egy kishamás csoportba teszünk be egy leletet, Nem kiírjuk az oldalunkra, hanem szakembereket kell ebben kapcsolatban megkérdezni. És ami a nagyon súlyos probléma, az az, hogy ugye ezek szakemberek sokszor nem értékelik ki ezeket a leleteket, és ilyenekből adódnak az olyan esetek, mint Jennyéké is. Mert ugye, ha belegondolunk, ők nagyon hasonlót éltek meg, mint mi. Itt ugye kijött nekik az, hogy Edwards szindróma gyanúja van, mert nagyon-nagyon látszott a vér részéből, és itt jön az is, hogy mennyire nem mindegy az, hogy mondjuk eljutok egy szakemberhez, mert az ultrahang az oké, hogy államilag térítésmentesen van, de az náluk is, Jennyéknél, és nálunk is tökéletes volt, és nem az orvosok hibájából volt tökéletes, hanem azért, mert nem volt semmi probléma akkor még, ami az ultrahangon látszott volna.
Ugyanakkor meg a vérképből meglátszódott, hogy baj van.
Így van. Tehát, hogy a biokémia, a vér része, ugye ott hormonokat néznek, az meg egyértelműen mutatta azt, hogy sajnos annyira alacsonyak voltak, amik utaltak arra, hogy itt ténylegesen probléma lehet. Tehát, hogy gyanúja van annak, hogy... De ez nem egyenlő azzal, hogy biztos, hogy beteg a baba, hanem ilyenkor javasolnak további vizsgálatokat. Amire ugye mondjuk Jennyéknél nem került sor, és ezért a 20. héten végzett genetikai ultrahanguknál derült az ki, hogy az ő kisbabájuknál viszont már nagyon mutatkoztak az Edwards szindrómának a jelei. Na most azért ezt így tessék elképzelni, vagy annak tudatában, hogy minden rendben van, és aztán meg szembesülsz azzal, lehet, hogy beteg a babád, de már annyira, hogy nem is küldenek további vizsgálatokra, mert ő annyira beteg. De mindezt a 20. héten, amikor azért már sokkal erősebben kötöttük egymáshoz, amikor már érzed rendszeresen őt, tehát hogy ez nagyon-nagyon nehéz.
Mondod azt, és teljesen jogosan mondod, és tök jó, hogy mondod, mert hogy ezt kéne valahogy tudatosítani minden kismamában, hogy merjünk kérdezni, merjenek kérdezni, de amikor valahogy kiveszik az emberség az orvosokból, és nem is tudom, hogy hogyan kezelik a kismamákat egy ilyen nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzetben, akkor szerintem hajlamosak vagyunk arra, hogy megkokoljunk, és akkor szeretnénk mi is nagyon hinni, megbízni abban, hogy minden rendben van, és velünk ilyen nem történhet meg.
Ez az egyik része. A másik része az azt tudod, hogy ilyenkor mindig az van bennünk, hogy lesokkol az egész. Tehát, hogy nem gondolom azt, a Jennyék is 32 éves a Jenny, tehát, hogy nem, fel sem merül benned, ugye mi van ilyenkor, egészséges vagyok, van már gyönyörű gyermekem, miért lenne az enyém beteg? Miért lenne neki bármilyen rendellenessége? El sem tudjuk képzelni, hogy mi lehetünk azok az egyek. És amikor szembesülünk ebben, amikor elmondják nekünk, hogy már pedig ő úgy tűnik, hogy beteg, akkor azért az egy borzalmasan nagy sok, és ezért szoktam én a szakemberektől ilyenkor azt kérni, mert nem én nekem feladatom elmagyarázni, hogy milyennek kéne lenni ugye a genetikai vizsgálatnak, mit kéne neki mondani, de azt a részét nagyon fontos lenne elmondani, hogy mondjuk így megsimogatom, hogy támogatásomat jelzem, tehát az empátia nagyon, nagyon lényeges része, és Jennyék esetében is konkrétan, és nagyon sokszor előfordul az, hogy a saját szülésznőgyógyász az így nem tud továbbiakat hozzátenni. Adott esetben elküldi a körzetileg illetékes kórházba, ahol mondjuk ugye elvégeznék ezt a műtétet, vagy ahol tudna esetleg szülni, és nagyon nem mindegy az, hogy mondjuk ebben a kórházban, főleg most ugye a Covid miatt így nem engedték volna meg, hogy ott legyen a párja, hogy zajlik le ez a folyamat, és erre is büszke vagyok, mint babagenetika, hogy felhívtam az egyik szakértőnket, segítséget kértem tőle, és már nem első esetben a Péterfi kórházba vittünk így végül kismamát, ahol minden szinten megadnak neki emberségből is ahhoz, hogy ezt az egészet úgy éljék meg, amennyire így ezt meg lehet szépen élni. Mert azért Jennyéknél is ez nagyon fontos volt, és én meg soha nem feledem el, hogy nálunk nem így történt.
Most, amikor majd ugye lejár ez az ajánlás, titeket, civileket bevonnak-e az elmébe, tehát hogy van-e arra esély, hogy ti is hozzá fogtok szólni, hogy hogyan kellene megfogalmazni ezt az ajánlást, miben legyen más, mint milyen eddig volt?
Én nagyon ezen vagyok, hogy ott lehessünk, és azt gondolom, hogy valahol nekik is fontos kéne, hogy legyen, hogy egy olyan civil szervezet, akinek a mindennapjai ebben telnek, aki látja ezt az egészet, hogy állnak ehhez hozzá a szakemberek. Hogy mennyire nagyon hiányos a tájékoztatás, mert azt se tudják egy csomóan például, hogy itt nem csak a szülésznőgyógyászodnak van tájékoztatási kötelezettsége, teljes tájékoztatási szóban és írásban, hanem a védőnőnek is. Szerintem sokan, hogyha így belegondolunk ebbe, hogy a védőnőnktől milyen mértékű tájékoztatást kaptunk várandóság során a genetikai vizsgálatokkal kapcsolatban, azt gondolom, hogy azért ott van mit pótolni. Mi ebbe felajánlottuk különben a segítségünket a védőnők felé. Sajnos eddig nem túl sok sikerrel, hogy őszinte legyek.
Azt a tévhitet, nem tudom, hogy van ilyen tévhit, csak azért előzzük meg, hogy ne legyen, hogyha nincs is, hogy ezt oszlassuk el, hogy ugye a Baba Genetika Egyesület nem arról szól, hogy akkor ti most a különböző betegségű magzatoknak, a kismamáinak azt javasoljátok, sőt nem javasoltok semmit sem, hanem a kismamák döntenek. Magyarul nem egy ilyen, nem is tudom, abortusz támogató kis közösséget kell ott elképzelni, hanem egy lelkileg, testileg, akár hogyan támogató szakértőkből álló közösséget, akikhez lehet fordulni ilyen esetekben, és akik viszont nem szólnak bele a döntésbe.
Nagyon fontos része ez, amit mondtál, és számomra nagyon érzékeny része is, hogy itt nekem ez a lényeg, hogy ott legyünk és segítsünk, bármilyen döntést is hoz valaki. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy jelen társadalmi helyzetünkben mindenkinek megvan ugye a döntéshez való joga, de hogy ehhez ő milyen információt kap, ebben ő milyen segítséget kap, az nagyon nem mindegy. És én magam is az voltam, aki azt mondtam, hogy abortusz soha, és utána begyalogoltam egy műtőbe, hogy a gyermekem ne szenvedjen, de ez a mi döntésünk volt, és ebben senkinek semmi joga nincs beleszólni. Ettől függetlenül nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy indokolatlanul küldik abortuszra a kismamákat, és nagyon nem mindegy, hogy milyen vizsgálatokra jutnak még el. Tehát, hogy én ezt így nem győzöm hangsúlyozni. Nem mindegy, hogy megállunk egy szakembernél, nem mindegy, hogy elmegyünk esetleg még egy vizsgálatra, egy másikhoz. Mi ezért mindent meg szoktunk tenni. Tehát kb. Következő napra szoktunk itt segíteni abban, hogy eljuthassanak. De nem tudok mit tenni, ha nem mennek el, nem tudok mit tenni, ha egy másik azt mondja nekik egy kórházban, mert sajnos ez elő szokott fordulni, hogy higgye el, hogy beteg a baba, és ő már ott fekszik, és a megszakítás a következő lépés. Nem tudok mit tenni. Borzalmas érzés, tehetetlenség valahol, de sajnos előfordul.
Nem is tudom, kitartást kívánok a küzdelemhez, mármint, hogy akkor az ajánlásba tényleg ti is bele tudjatok szólni, és további kitartást a segítségnyújtásban, mert úgy látom, hogy van nagyon-nagyon sok kismama, akinek lehet segíteni, és hát a kismamáknak meg azt tanácsoljuk, hogy kérdezzenek az orvosoktól, mert ez a dolguk, hogy válaszoljon.
Hát ez az, hogy kérdezzenek, de ha egy pillanatnyi bizonytalanságuk van, akkor keressenek minket bátran, mert nekem ez tényleg szívügyem. Tehát most a Jenny egy cikke után is rengeteg megkeresést kaptunk. Rengeteget. Bizonytalan apukák. Nem egy és nem kettő. Hogy nézzük már meg a leleteket, megnézzük, segítünk abban országos szinten is, hogy ki a megfelelő orvos vagy intézmény, ahol ő segítséget kaphat. Segítünk anyagilag is, tehát hogy tényleg, főleg itt most ugye a Covid miatt is még inkább a magánintézmények felé mennek el a páciensek, a kismamák. Segítünk abban is, hogy eljussanak úgy akár. Én nekem tényleg ez fontos, és nem gondolom, hogy anyagi kérdéseken múlhat ez az egész.
Akkor viszont mondjuk már be az elérhetőségeteket is, jó, hogyha lehet, hogy nem is tudom, hogy a honlapon vagy a Facebookon érdemes titeket megkeresni, megtalálni.
Abszolút mindenhol elérhetőek vagyunk. Nyilvános a telefonszámom, tehát hogy engem számtalan esetben hívnak fel sokszor hétvégén is, és segítek amennyire tudok mindenben. A babagenetikának van weboldala, ugye ez a www.babagenetika.hu. Van Facebook oldala, ugye ez a Babagenetika Egyesület, és van egy zárt csoportunk, ami azt gondolom, hogy talán a terápiás oldalra is a legfontosabb. Az a Baba Genetika kampány szíve, ahova várunk mindenkit szeretettel, a csoport alapja mindig az empátia és a szeretet ítélkezésmentesen.
Egy kis sziget, akkor egy békés sziget, egy elfogadó sziget itt a nagyvilágban.
Ez abszolút erről szól, és én mindent megteszek, hogy sok pozitív példát is mutassunk, hogy mennyire nagyon nem mindegy ez az egész, és mennyire fontos az, hogy segítsünk egymásnak.
Nagyon köszönöm, Sepsikem Mannával beszélgettünk az elmúlt percekben.
Érdefem 101.3.
Érden jó.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Jennyvel beszélgetünk, egy érintett anyukával, ugye a történetedet már meg lehetett ismerni a VM-en, az Érdi Rádió hallgatókat is megtisztelnéd a bizalmaddal, hogy elmesélnéd, hogy mi történt veletek, mert ugye pont amiatt vállaltad azt, hogy elmondod, illetve leírjátok, hogy mi történt, hogy úgy másra talán akkor ez nem annyira fordulhat elő.
Így van. Tavasszal estem teherbe a második kispapánkkal. Annyit érdemes így előzetesen tudni, hogy viszonylag fiatalok vagyunk, egészségesek, nincsen betegség a családban, van már egy egészséges 2,5 éves kislányunk, tehát alapvetően nem volt okunk semmi rosszra gyanakodni a várandóságom elején, mint ahogy egyébként nagyon jól is éreztem magam, sportolok is rendszeresen, ezt a várandóság hónapaiba is folytatni tudtam, és már az 5. hét után megkerestem egyébként egy fogatott szülésznőgyógyászt annak érdekében, hogy itt tényleg minden rendben legyen, és hát is biztos kezekbe tudjam magamat. El is mentünk a 12. héten az úgynevezett kombinált tesztre, Budapesten egy kifejezetten erre szakosodott intézménybe, és ott is kijött igazából, hogy minden a legnagyobb rendben van, mind az ultrahangon, mind a vérvételes eredményre azt mondták, hogy mindhárom ugye leggyakoribb genetikai problémára vagy szindrómára kicsi az esély, és igazából ekkor fel is lélegeztünk, úgymond, vagy hát gondolom mindenki ekkor lélegez fel egy kicsit a babavárás során, mert ugye eleve ugye az első 12 hétben azért nagyobb a vetélés kockázata, illetve hát ugye amikor van ez az úgynevezett kombinált, ezt egyébként ez nem egy kötelező dolog, ezt még fontos tudni, ugye Magyarországon csak a genetikai ultrahang kötelező, a kombinált ezt az egy fizetős választható opció, ahol ugye a vérben lévő különböző vérkímiai markereket, a különböző adatokat néznek, és mi ugye ezt választottuk, itt is minden rendben volt elméletileg, és aztán a 20. héten jutottunk vissza a második genetikai ultrahangra. Szerintem erről nagyon nehéz beszélni, mert aki valaha már volt várandós, várt, ez tudja, hogy így persze valamilyen szinten mindig ikul az ember egy ilyen vizsgálat előtt, de teljesen őszintén megmondom, hogy én bennem igazából ilyen különösebb izgalom nem volt, nagyon vártam, hogy láthassuk a babát újra, hogy meg tudjuk biztosra például a nemét, mert még az első élet csak ilyen 70%-ra mondták nekünk, hogy kislány, de hát ehhez képest olyan híreket kaptunk, amire így legrosszabb rémálmunkban sem gondoltunk volna, mert hogy közölték velünk ezen az ultrahangon a hosszas csend után, hogy komoly probléma van a kislányunk szívével, illetve az agyában is találtak eltéréseket, többszörös szívhibát állapítottak meg. Itt még nem volt ugye teljesen biztos, hogy mi is a diagnózis, ezért tovább irányítottak minket az Országos Kardiológiai Intézetbe, jártunk genetikai tanácsadáson egy másik kórházba, én visszamentem a saját fogadott nőgyógyászomhoz, igazából sajnálatos módon minden eredmény, minden vizsgálat ugyanoda mutatott. Összesen 4 különböző intézményben állították fel ugyanazokat a diagnózisokat, és már az Országos Kardiológiai Intézetbe felmerült az, hogy Edwards kórgyanús a kislányunk, egyébként addigra kiderült, hogy egy kislányról van szó. Ami egyébként közben érdekes olyan szempontból, hogy az Edwards kór az egyetlen olyan genetikai rendellenesség, ami lányoknál gyakoribb, egyébként általában a fiúkat sújtja az ilyen típusú genetikai problémák. Miközben a vizsgálatok zajlottak, találkoztam Annával, a baba genetika alapítójával, vagyis hát nem találkoztunk, igazából telefonon beszéltünk. Több barátom irányított hozzá ebbe a nehéz helyzetbe, és ő segített végül nekem abba, hogy úgymond tényleg a legborzalmasabb napokban megfelelő kezek közé kerüljek, mert eddigre már ezt fontos tudni, hogy mi eldöntöttük, hogy ezt a kisbabát nem fogjuk megtartani. Hát ennek igazából az volt az oka, hogy tényleg minden eredmény összecsengett azzal, hogy élettel összeegyezhetetlen szív, többszörös szív problémája van, és illetve az agyában sem találtak egy ilyen nagyon fontos hidat, ami a jobb és a bal agyfélteket összeköti, illetve kisebb is volt már akkor egyébként a koránál, tehát hogy látható volt, hogy nem fejlődik megfelelő ütembe, és a magzatvizet is több megtalálták, tehát igazából elég sok minden utalt az Edwards kórra egyébként. Anna segítségével elkerültünk egy budapesti kórházba, a Péterfibe, ahol elvállalt engem egy fogadott orvos. Ez szaknyelven úgy hívják ilyen esetben, hogy vetélés indukció. Én nem igazán szeretem ezt a kifejezést, mert csak hogy így egyértelműen legyünk, ez egy szülés. Ez egy teljesen
indították a szülést.
Így van, teljesen ugyanez a forgatókönyv, mintha valaki természetesen szülne, annyival, hogy nyilván ez egy erőszakos indítás, mert hát ugye semmilyen módon nincsen kész egy 20-21 vagy 7-es magzat arra, hogy ugye megszülessen. Úgyhogy ez egy nyilván egy örökre szóló borzalmas élmény marad, viszont azt fontos leszögeznem, hogy így is egy sokkal kezelhetőbb élmény marad, mint hogyha annál a kórháznál kellett volna ennek megtörténni, vagy ahova eredetileg irányítottak, mert kerületenként vannak olyan kórházok, akik ilyen előre haladott terhesség megszakításban kompetensek, mert nem mehetsz akárhova. Tehát például én abban a kórházban, ahol szülni szerettem volna, és ahol a választott orvosom volt, ott ezt nem vállalták. De nem azért, mert nem akarták, hanem mert hogy ők nem vállalhatnak ilyen típusú szülést, és ezért polsztó intézménybe jártam, ahol tényleg embertelen bánásmódban semmilyen empátiával nem rendelkező orvosokkal beszélgettem, és volt egy pont, amikor közölték, hogy hát igazából most ugye a járvány COVID helyzet miatt, hát az sem biztos, hogy egyáltalán a férjemben tudna velem lenni, ezen túlmenőleg semmit nem tudnak mondani arról, hogy ki lenne velem, mint orvos, mert hogy ez ugye nem egy szülés, tehát az embernek nincs joga úgymond fogadott orvoshoz, elég tényleg, tehát borzalmak, és ezen a ponton csatlakozott be Anna, aki pedig az ő segítségével elkerült egy nagyon-nagyon emberséges csapathoz. Volt fogadott orvosom, a férjem végig velem lehetett, és hát nagyon fura ilyet mondani, mert nyilván ez egy borzasztó dolog, de valahogy így mégiscsak úgy éltem meg, hogy volt valami pici szépsége a dolognak, mert tényleg egy olyan volt, mint egy szülés, csak ez közben egy elengedés is volt egyben. Úgyhogy nyilván egy nagyon szomorú szülés, de hogy mégis megvolt ez a privát szférám, a támogatás, az empátia, szeretet az orvosok is a szülésznők részéről, ami nagyon sokat adott és sokat támogatott abban, hogy ebben a nehéz helyzetben is azt hiszem, hogy végül is helyt tudtam állni. És talán még egy dolgot érdemes tudni, hogy mi az, ami miatt azt gondoljuk, hogy ez a történet érdekes lehet mások számára, vagy miért íródott mondjuk a cikk. Még a szülésnapja előtt kiderült, vagy hát felhívott Anna, hogy a baba genetikának egy biológusa megnézte, ami 12. héten készült kombinált tesztünket, ugye, amit említettem, hogy megcsináltattunk egy intézménybe, és ő azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy itt visítottak a biokémiai markerek arról, hogy valami nincsen rendben. Olyan alacsonyak voltak, és ugyanis ezek a számok. Két számról van szó, és ezeket ugye vizsgálják, csak ez egy komplex dolog, ezt akkor még én sem tudtam, ma tudom, mert sokkal jobban, hogy hogyan működik egy kombinált teszt. Ez lényegében egy statisztika. Beküldenek adatokat, és egy szoftver segítségével kiszámolják, hogy az adatok alapján alacsony, közepes, vagy ugye magas kockázatú lesz az adott terhesség. És hát a mi szerencsétlenségünket az okozta, hogy egyébként minden más adatunk nagyon jó volt. Tehát, hogy említettem, és ugye igazából nálunk nincsen semmi alapprobléma, az ultrahangon is minden tökéletes volt, és ezek miatt, hiába, hogy volt ez a két alacsony szám, ez úgymond felhúzta a többi, és valószínűleg ezért kerülhettünk egy alacsony kockázatú besorulásba. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem menti fel egyébként az intézményt, mert oké, van olyan, hogy valami alacsony kockázatra jön ki, de azért nem lehetett volna elmondani nekünk, hogy a biokémiai markerek viszont nagyon alacsonyak, amit alapvetően nem tudjuk, hogy mi indokol. Mert hát nem, tehát egy egészséges terhességnél nem ennyire alacsonyak. És ezt nem tették meg, ezért mi semmit sem tudtunk arról, hogy mondjuk adott esetben lehet, hogy már a 12. héten megszakíthattuk volna ezt a terhességet, hogyha ugye kiderül biztosra, hogy Edwards-kor, és ugye élettel összeegyeztethetetlen problémával születne a baba. Ezt képest ezt a döntést ezt így elvették tőlünk, és ez azért is nagyon fájó, mert az előbb említett szülésen nem kellett volna átmennem sem testileg, sem lelkileg, hogyha ez hamarabb kiderül, mert ez nyilván egy másik formában zajlik, egy korábbi terhességnél, mint nyilván egy több mint félidős babánál.
Mit üzennél akkor most azoknak a kismamáknak, akik azon gondolkoznak, hogy egyáltalán elvégezzék-e a kombinált tesztet? Ugye maga az ultrahang képes kimutatni dolgokat, de hát ezek szerint nem mindent. Illetve hát, hogy utána, tehát hogyha magát a kombinált tesztet elvégeztetik, akkor is nem tudom, hogy ilyenkor, tehát hogy ki kell erőszakolni az orvosokból azt, hogyha mondjuk
rossz kezekben. Szomorúan, mit mondasz. Hanem, hogy ki kell erőszakolni, de egyébként igen, tehát hogy mit üzennék, én azt gondolom, hogy nem a kombinált teszttel van a baj, mert ez egy jó teszt egyébként, csak nem mutat ki mindent, és nyilván azért vannak ott emberek, nyilván nem csak egy gép, tehát amit mondtam, hogy ugye ez egy szoftver, ami elvégzi. Ez tök jó, csak a végén ott van egy biológus, aki aláírja a lapodat, és ő nem csak azért kapja a fizetését, hogy aláírja, hanem azért, hogy megtekintse, ami rá van írva, és ugye értékelje valamilyen szinten. Na azt gondolom, hogy ez maradt el. Én amit tanácsolni tudok ezzel a fejjel, ami már van nekünk, sajnos megszerzett tudásunk, hogy igenis kérni kell, hogy szóban értékeljenek ki mindent számunkra, kérdezni kell, bármilyen sejtésünk van, bármilyen gyanunk, rossz érzésünk, mindent kérdezni kell, nem szabad elfogadni, hogy egy e-mailen átjön egy genetikai vizsgálat eredménye, egy jó rendben van, mert mi egyértelműen nem tudjuk azt értelmezni laikusként, hogy mi van oda leírva, hát honnan tudnánk, és ami még talán fontos, hogy nem minden tud kimutatni ugye az ultrahang, például ugye ellenben a Down-szindrómával, aminek ugye már korán testi jelei vannak, ugye az Edwards meg a Patau szindrómákat, amiket ugye szintén szűrnek, mert ezek ugye a leggyakoribbak, ezeket a 12.-13. héten nem nagyon lehet ultrahangon kimutatni, mert nem olyan típusú testi problémákat okoznak, mint mondjuk egy Down-szindróma. Uh-huh. Úgyhogy mindenképpen javaslom mindenkinek, hogy a kombinált legyen az első lépés, és hogyha ott a beszélgetés után esetleg úgy érzik, hogy bármi felmerül, mondjuk például, ami nálunk is felmerült volna, ha valaki mondjuk jelezte volna nekünk, hogy itt valami nem stimmel, akkor szerintem tovább kell menni. Ma már nagyon-nagyon sok vérből kimutatható genetikai vizsgálat van, akár egy lifti, akár egy prenateszt, akár egy panorámateszt, amik igen drágák, tehát tudom, és ez nagyon szomorú, hogy drága, és hogy ezt nem teheti meg mindenki, viszont ezek nagyon-nagyon pontosan kimutatják azt, hogyha a genetikai problémáról van szó.
Nagyon szépen köszönöm, Jenő, hogy mindezt elmondtad nekem.
Érdefem 101.3.
Érdemi jó. Érdemi jó.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Bárányné Krizsán Ágnessel beszélgetünk, biológussal, aki a Baba Genetika Egyesület szakértője is. Ugye Jenniferrel is beszéltünk már, illetve Sepcsiken Mannával is megismertük Jenniferék történetét. Itt ugye, ahogy megismertem a történetükből, két dolgon is elcsúszott ez az egész, hogy egyrészt nem lehet normálisan kiértékelve ez az eredmény, tehát hogy minden ilyen esetben egy biológus elvileg konzultál az emberrel, a kismamával, és elmondja, hogy akkor most melyik érték mire utalhat, kell-e örülni, kell-e félni, stb.
Hát sajnos jelen pillanatban ez nem így történik mindenhol. Tehát attól függ, hogy az ember hol kéri meg ezt a vizsgálatot, ugye ez a kombinált teszt, ami az ő esetükben történt. Van, ahol része a protokollnak az, hogy konzultáció történjen, ráadásul személyes konzultáció történjen, bár most ugye a vírus helyzet miatt erre lehetőség nincsen, de akkor is telefonos konzultáció történik. Van, ahol viszont megkapják csak szimplán a leletet, akár orvos nélkül, tehát kapnak e-mailben egy leletet, amivel aztán utána nem biztos, hogy tudnak mit kezdeni, mert azért nagyon fontos az, hogy hiába van ott alacsony vagy közepes kockázat a végeredményként, minden egyes értéket külön és külön is figyelünk, akár az ultrahangról, akár a vérvizsgálatnak az értékeit is, mert azok egyes egyedül is tudnak utalni ezekre a rendellenességekre, és lehet, hogy valaki fiatal, és az ultrahangja mondjuk rendben van, és csak a véreredménye jelez, akkor mi azt észre tudjuk venni, de ő neki, hogyha ott egy alacsony kockázat van a végeredményben, akkor ő viszont ezt nem tudja, mert nincs honnan tudnia, mert nem kap megfelelő tájékoztatást, és megnyugszik, közben pedig a háttérben azért lehet, hogy baj van.
És akkor pont, amit említettél, ugye ez volt a másik dolog, amin elcsúszott ez az egész történet az ő esetükben, tehát hogy valahogy az ultrahangot és a vérvételt egybevették, és akkor így jött ki az, hogy nincsen ugye túl nagy kockázat, holott külön a vérvételnek az értékei, ugye azt mutatták, hogy de hát
van. Igen, ez veszélyes, mert a Down-szindrómánál ott 12. héten általában vannak ultrahangos jelek is, egy magasabb nyakiredő, vagy nem látszik az orrcsont még. Ott sem mondható az, hogy az esetek 100%-ában van ultrahangos jel is, de azért az a gyakoribb. Az Edwards és a Patau-szindrómánál viszont általában később szoktak az ultrahangos jelek kialakulni, vagy később láthatóak, inkább már csak a 18. heti genetikai ultrahangon, tehát ennél a kombinált tesztnél a 12. héten még az ultrahang szép, rendben van, nem jelez feltétlenül semmi gondot, csak a véreredmény önmagában, és ezért nem is tudnak olyan rossz eredmények kijönni, olyan magas kockázatok kijönni az Edwards és a Patau szindrómánál, és ezért sokszor úgy megnyugtatja a kismamát, hogyha csak a végeredményt nézi, hogy közben pedig azért jelez a véreredmény, hogy önmagában, hogy azért ott felmerül annak a kockázata.
Az Edwards és a Patau szindróma az micsoda? El tudnád-e mondani nekünk a laikusoknak?
Az a második és a harmadik leggyakoribb ilyen genetikai rendellenesség. Ezek is triszómiák, mint a Down szindróma. Alapból a sejtjeinkben minden kromoszomából kettő kópia van, kettő darab van. Triszómiának nevezik, amikor valamelyik kromoszománkból három van. Down-szindrómánál a 21-es kromoszómából van 3, az Edwardsnál a 18-asból és a Pataunál a 13-as kromoszómából. Tehát van egy plusz kromoszóma, és ez okoz rendellenességeket. Ezek általában sokkal súlyosabbak, mint a Down-szindróma. Tehát Edwards és a Patau-szindróma azok vagy betélést szoktak okozni már a várandóság során, vagy pedig, hogyha meg tudnak születni ezek a babák, mert mondjuk nem fedezik fel a rendellenességet, vagy a felfedezett rendellenességgel is valaki vállalja a babát, akkor általában pár hétig, pár hónapig szoktak ezek a kisbabák élni, mert súlyos többféle tünetegyüttest okozó rendellenességek, de általában a szívvel szokott probléma lenni, a vesével, tehát elég súlyos rendellenességekről van szó, ahol ugyan néhány dolgot, például a szív problémát lehet, hogy valamilyen szinten tudnák műtéttel korrigálni, de általában nem szokták ezeket a műtéteket elvállalni a gyermeksebészek, mert annyira nehéz, mivel hogy sokkal több probléma jelentkezik egyszerre, hogy önmagában kitenni egy ilyen komoly műtétnek azt a pici újszülöttet, kvázi felesleges abból a szempontból, mert a rengeteg más egyéb komoly tünete az nem fogja engedni, hogy egy műtét után is esetleg érdemileg több hónapot lehessen nyerni neki, tehát sajnos tényleg egy pár hónap, ami ezekkel a rendellenességekkel esetlegesen leélhető.
Mennyire gyakran fordul elő várandóságok során az Edwards-szindróma, vagy ez a Patau-szindróma?
Az Edwardsnak és a Pataunak is ilyen egy a 10 000, talán az előfordulási gyakorisága. Tehát jóval ritkábbak, mint a Down-szindróma, és nem is olyan ismertek, mivel hogy általában nem szoktak megszületni ezek a csecsemők. Tehát a köztudatban a Down-szindróma egy jól ismert szindróma, az Edwards és a Patau-szindróma viszont csak azoknak ismerős, akik vagy ismernek pont egy olyan személyt, aki ebben érintett, vagy pedig részt vesznek ezeken a szűrővizsgálatokon, akár egy kombinált teszten, akár egy non-invazív prenatális teszten, és onnan ismerik ezeket a rendellenességeket.
Most már azért gondolom, hogy van olyan szinten az orvostudomány, illetve te is mondtad, hogy a tesztek már nagyon sok mindent ki tudnak mutatni. Szerinted miért van az, hogy egyrészt TB-be nem fér bele az, hogy akkor egy kombinált teszt az mindenkinek járó legyen, másrészt meg az, hogy valahogy le tudjuk az ultrahangvizsgálatokkal, amik aztán te is mondasz, nem mindent mutatnak ki ezeket, illetve az orvosok sem sokszor legalábbis tisztelet a kivételnek nem hívják fel a figyelmet arra, hogy menjünk tovább másik vizsgálatra is.
Hát igen, az egy nagyon jó kérdés, mert tényleg nagyon sok mindenre képesek vagyunk már, nagyon sokféle lehetőség áll fent, ráadásul ezek a lehetőségeknek nagy része már csak egy szimpla vérvétellel jár, tehát a várandóságot nem is kockáztatja, mint mondjuk esetleg mikor egy mélefényi vagy egy magzatvíz mintavétel történik, bár az is attól függően, hogy milyen szakember, milyen környezetben végzi, annak is azért a kockázata minimális tud lenni. Hogy erre miért nincsen támogatási rendszer kialakítva? Hát igen, az egy nagyon jó kérdés, mert egy kombinált teszt azért szerintem olyan nagyon nagy költséggel nem járna, ezt egy általános vizsgálatként el lehetne terjeszteni, és már ez egy nagyon nagy lépés lenne, mert már az ultrahangot, ami olyan nagyjából 70%-os érzékenység vizsgálat önmagában, azt már egy megfelelő háttérrel végzett kombinált teszt, ahol megfelelő labor és megfelelő ultrahangos szakember áll a kombinált teszt mögött, akár egy 95%-os vizsgálatra tudja pontosítani, tehát ott már az a 25% is rengeteg, és már önmagában ez egy nagyszerű dolog lenne, de hogyha még akár a non-invazív prenatális teszteket is el lehetne jobban terjeszteni, ahol már nem hormonokat és ultrahangot vizsgálunk, hanem már DNS alapú a vizsgálatot, már 99% feletti érzékenység van, ráadásul vannak olyan szindrómák, amiket még pluszba lehet nézni ezekkel a tesztekkel, hát az egy nagyon szép jövőkép lenne. Ami még fontos lenne, hogy az orvosok tényleg javasolják legalább ezeket a vizsgálatokat, hogyha jelenleg ezek még nem is érhetők el TB támogatással, de legalább tudjanak róla a leendő szülőpár, hogy vannak ilyen lehetőségek, és azért nem mindegyik olyan őrült drága, hogy ne lehessen megfizetni. Sokszor szerintem azért nem jutnak el egy-egy ilyen vizsgálatra, mert egész egyszerűen nem ismerik a lehetőségeiket. Hogyha erről lenne egy komolyabb tájékoztatás, akár egy kis füzetet, hogyha lehetne elterjeszteni, és azt csak odaadná az orvos, az neki bőven sem jelent sokkal többet, akkor sokkal több emberhez eljuthatna ez az információ, hogy igen, vannak lehetőségek, ezt is ezt lehet még megnézetni, és akkor legalább ők tudnának erről pontosabban tájékozódni.
És akkor gyakorlatilag azt mondod, hogy el lehetne kerülni azt, hogy csak a 20. hétben derül ki, hogy baj van, mert akár már korábban is kiderülhet ezekkel a tesztekkel.
Igen, tehát a kombinált teszt az a 12. heti genetikai ultrahanggal együtt tud történni. Tehát már az is ugye sok hetet jelent. A non-invazív prenatális tesztek azok már általában ugye 10. héttől elérhetőek. Ezeknek elég gyorsan eredményük van, kombináltaknak akár egy másfél óra alatt is már eredménye tud lenni. A non-invazív prenatális teszteknek általában olyan 5 munkanap alatt van eredményük, tehát ott már a 12. héten az ember kaphat egy olyan leletet a kezébe, amit ugye megfelelően kiértékel számukra egy szakember, akkor abból már sokkal több információt tudnak nyerni, mint önmagában az ultrahangból. És nagyon sokféle szindróma vizsgálható ezekkel a tesztekkel.
Mi van akkor, mit csináljunk akkor, hogyha mondjuk megkapjuk a teszteredményt, de nem kapunk hozzá egy kiértékelést, akkor minden esetben a baba genetikát riasszuk, tehát hogy nyilván elvárható lenne, gondolom akkor én az a szavaid alapján, hogy leüljünk velünk akár egy biológus, egy szakértő és elmagyarázza, de hogyha mégsem ez történik a gyakorlatban, akkor mit tudunk csinálni?
Hát amit javasolnék mindenféleképpen, ugye mindenkinek azért valaki gondolza a terhességét, első körben talán ő vele lehetne megbeszélni, bár sokszor az orvosi képzésnek ez a genetikai része, főleg az újabb fajta teszteknek a ismerete, a háttér ismerete azért az egy kicsit hiányos szokott lenni a tapasztalataim alapján. Hogyha ő nem tud esetleg úgy segíteni, akkor viszont ott van a Baba Genetika Egyesület, ahol a Sevcsikán keresztül vagy hozzám, vagy biológus társadalomhoz kerül ez a lelet, és akkor nagyon szívesen segítünk.
Jó, köszönöm, és akkor egy dolgot ne csináljunk ilyenkor, ne menjünk föl a internetre, és ott különböző csoportokból ne próbáljunk meg onnan információt nyerni.
Nem, mert mindenkinek egyedi az esete, és nagyon sokszor felesleges riadalom a vége, sokszor olyan is előfordul, hogy átveszik, és akkor hogyha neki úgy volt, akkor nekem is biztos úgy lesz. Ez a tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem ilyen egyszerű, tehát minden egyes esetet, minden egyes leletet külön-külön kell tudni értelmezni. Szívesen segítünk, keressenek meg ebben az esetben, és ne az internetet és a fórumcsoportokat vegyék igénybe.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Érdefem 101.3. Érden jó.